A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, ezen a vasárnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének 12. versétől a 16. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Minnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokában, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra. Ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Ámen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem üzenetét érthessük, befogadhassuk és megtarthassuk. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, a jelek világában élünk. Sok jel vesz körül bennünket, sokaknak tudjuk a jelentését is, amelyek sokszor eligazítják és egyszerűbbé teszik az életünket. Áldunk és magasztalunk, hogy számunkra a legnagyobb jel a kereszt lehet, hogy a keresztben van győzelmünk és megváltásunk, hogy Krisztus feltámadásának örömhíre az, amit ma is ünnepelhetünk, amiből ma is meríthetünk, amiből élhetünk. Áldunk téged, Urunk Istenünk, az új élet reménységéért, engedelmességéért, és az örök élet reményéért, amit nem szűnsz meg újra és újra munkálni bennünk, mert te hirdeted nekünk a te országodat. Te hirdeted nekünk, hogy a te szereteted nem csak napról napra tart, hogy nekünk nem csak rövid távú célokat lehet magunk elé kitűzni, hanem a nagy örök célt, a számunkra elkészített üdvösséget. Urunk Istenünk, áldunk téged az egyházért, a gyülekezet közösségéért. Áldunk, hogy az egyházat évezredeken keresztül sokféle viszontagság, külső és belső támadás, külső akadékoskodó szándékok és belső hűtlenségek ellenére is megtartod, növelni és gyarapítani akarod. Légy ezért áldott, Urunk Istenünk. Köszönjük neked, hogy a te egyházadnak mi magunk is élő tagjai lehetünk, és a benned való hit által örökre azok is maradhatunk. Látod, Urunk, a mi életünket. Látod, hogy mennyire éljük komolyan a hitünket, hogy a mindennapokban hogyan támaszkodunk rád, és mennyire engedelmeskedünk neked. És látod, Urunk, azt is, hogy csak magunkban éljük el a hitünket, vagy hordozzuk imádságainkban, gondolatainkban a mi egész közösségünket. Urunk, bocsásd meg, ha keveset imádkozunk. Bocsásd meg, hogyha kevesebbet élünk a veled való találkozás és az egymással való közösség lehetőségével, mint azt tehetnénk. Urunk, köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten, hogy szeretetet tartott és hordozott bennünket, hogy ott voltál velünk a mindennapi küzdelmekben, és ott voltál mellettünk a nehézségekben, a kihívásokban, a szomorúságokban. Ott voltál mellettünk a ravatal mellett, a búcsúzás idején. És ott voltál, és ott vagy életünk magasságainál, amikkel az elmúlt héten is megajándékoztál minket. Istenünk, szükségünk van a te igédre. Szükségünk van a te lelked munkájára. hogy átjárjon bennünket egyen-egyenként, hogy átjárja ezt a mostani közösséget, hogy átjárja egész gyülekezetünket, és intézményeit. Ezért kérünk, hívunk és várunk téged, megváltó Krisztusunk. Kérünk, hogy újítsd a te egyházadat, újítsd a mi gyülekezetünket, és ezt az újítást kezd egyen-egyenként rajtunk. Így kérünk, Urunk, add nekünk most ígédet. Add, hogy általa épüljünk, növekedjünk, előrébb jussunk a hit útján. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket a te nagy, örök és dicső nevedért. Amen. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a már hallott igékben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében, különösképpen is annak 14. versében a következőképpen. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amelyet most olvasunk bibliaolvasó rendünk szerint, egy nagyon irigyelhető közösséget látunk, a jeruzsálemi első nagy keresztény gyülekezetet. Irigyelhetjük ezt a gyülekezetet, mert halljuk a mostani igében is, az Úr napról napra gyarapítja a hívőkkel ezt a közösséget, és nem csak itt olvassuk ezt, hanem már az előző fejezetekben is. Az Isten napról napra növeli a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mintha a mai valóság egészen másként festene. Mintha a mai valóság, sokszor elmondtam már ezt szószékről is, és sokszor tapasztaljuk mindnyájan, a mai valóság nem a kereszténység, nem a gyülekezet és a gyülekezetek növekedéséről szól. Pedig az egyház keresi az utat. Pedig keressük az utat az emberekhez. Programokat szervezünk, nyitottak és elfogadóak vagyunk, hirdetjük az evangéliumot, látjuk azt, hogy az embereknek a lelkével mennyit kellene törődni, és mi is, hiszem gyülekezeti tagokként, egy-egy beszélgetésben egyháztól, gyülekezettől távol álló emberek számára szólunk, üzenetet adunk át arról, hogy mi az, amit mi megélünk az Isten közelében. Az egyház szociális tevékenységet folytat, oktatási intézményeket tart fenn, és még sok mindent lehetne sorolni. Keressük az utat az emberekhez. És mégis, minthogyha nem látnánk a növekedés jeleit. És milyen az emberek útkeresése az Istenhez? Az emberek útkeresése az Istenhez sokszor úgy tűnhet, hogy kevés. Mintha más dolgokkal lennének elfoglalva az emberek. És persze van bennünk egyfajta hajlam arra nézve is, hogy ezért az embereket tegyük felelőssé. Nem gondolnám, hogy feltétlen minden időszak olyan volt az egyház történetében és az egyház növekedésének az időszakában, hogy az emberek rögtön az Istent kezdték el keresni. Kevesen teszik fel ma a létkérdést, az élet kérdését, mert végtelenül szétaprózódóvá vált az életünk. A nagy összefüggéseket a mai ember egyre kevéssé keresi. Az üdvösség az emberek jelentős része számára nem kérdés. De menjünk tovább. Ha a népszámlálási adatokat nézzük, reformátusok száma, nagyságrendet mondom, 2001-ben 1.800.000, 2011-ben 1.300.000. Katolikus egyház 6 millió helyett 4 millió. Nézzük az egyházmegyénket. Ha az egyházmegyénket nézzük, 38 gyülekezetben folyik a szolgálatunk, és az egyházmegyei főjegyző pár hónappal ezelőtt a most esperessé választott Bán Béla, a bajai lelkipásztor leírta az egyházmegyében 10.000-re tehető nagyjából azoknak a száma, akik egyháztagok. Nézzük a kecskeméti egyházközséget. Mindig azt látjuk, azt kell látnunk szinte évről évre, hogy az egyház fenntartók számában csökkenés van. Pedig ott vannak az intézményeink, ott vannak a nagy lehetőségeink. Hálásak lehetünk értük, de jól élünk-e mindezekkel? És mit látunk itt? A gyülekezet növekszik a hívőkkel, az üdvözölőkkel. Nincsenek nagy intézményeik, nincs még nagy múltjuk, egy valaki van, élő Krisztusuk. És ezért tudnak növekedni. Itt vagyunk a katonatelepi közösségben, hol többen, hol kevesebben, különböző mélységű hittel és elköteleződéssel. És ott van a jeruzsálemi első gyülekezet olyan emberekből, akik átélték, hogy az Isten gyógyít, hogy az Isten közelében megoldódnak dolgok, hogy az Istenbe vetett hit által egészen újat kapnak, és kiteljesedik az életük. Sőt, a hatás megy szinte magától a gyülekezeten kívülre is. Mi változott? Az Isten ugyanaz. Az Isten nem változott. Akkor valahol máshol kell keresnünk a hibát. Mit kell nekünk tenni? A mai ige testvérek arról szól, és ezt kell mindenek előtt tudatosítani önmagunkban is, amikor a magunk életét nézzük, a családban ránk bízottak életét nézzük, a gyülekezetünket nézzük, mert mindnyájunkat felelőssé tett Isten a gyülekezetért. Azt kell látnunk, hogy az Úristen akarata az, hogy minél többen hívővé legyenek, hogy a gyülekezetünk és a gyülekezeteink növekedjenek. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban ebben a mai igehirdetésben elmondani. Az első egy kérdés és egy hozzá kapcsolódó üzenet. A kérdés így szól, ki tudjuk-e mondani, ki tudod-e mondani, hogy üdvösséged van? A jelektől, amiket az Istentől kapunk, el kell jutni oda, hogy üdvösségünk legyen. Az apostolok által sok jel és csoda történt. Az emberek elkezdték keresni az Istent, és hívővé lettek. Aztán ment tovább a hír, megint láttak jeleket, csodákat, és megint lettek újabb és újabb üdvözülők. Krisztus jeleket tesz. Nézzétek az evangéliumokat. Jézus közelében mindig történik valami. Jézus közelében meggyógyulnak emberek. Jézus közelében a tenger lecsendesedik. Jézus közelében Péter, egy ember, amikor rátekint, tud járni a tengeren. Jézus közelében, gondoljatok az 5000 ember megvendégelésének történetére, Jézus közelében a kevés annyira elég lesz, hogy még felesleg is marad. Jézus közelében a halál nem legyőzhetetlen. Jézus közelében feltámadások vannak, és életek kezdődnek, indulnak újra. Jézus jeleket tesz, csodákat tesz, de Jézus jelei között ott van az ítélet is. Jelül adatott ő, akinek sokan ellene mondanak. Jelek vannak, és van, ahol van hit. De azt is olvassuk, Názáretben nem történt sok jel és csoda, mert nem hittek benne, mert csak az Ács fiát látták benne. És amikor jönnek a farizeusok, és újabb jelt követelnek tőle, azt mondja, nem adok nektek más jelet. A Jónás próféta jelén kívül. És azt látjuk döbbenetes módon, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben ugyanez folytatódik az apostolokon keresztül. Betegek gyógyulnak meg. Szinte már-már babonásnak láthatjuk azt a hitet, hogy azt várják az emberek, hogy Péter árnyéka rávetüljön azokra a beteg emberekre, hogy meggyógyuljanak. Ez folytatódik az apostoli korban, amit Krisztus elkezdett. Isten nem változik. Tesz-e ma az Isten jeleket és csodákat? Én hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy az Isten tett, de azt nehezen tudjuk mindnyájan hinni, hogy tehet és tenni fog. Egy-kettőt hadd említsek. Nem felejtem el, most ez jutott eszembe, egy olyan valakinek a bizonyságtételét, egy kék keresztesnek a bizonyságtételét, aki valamikor szenvedélybeteg volt, És azt mondta el egy bizonyságtételben, csoda volt, ahogyan az Isten megszabadított engem. Tesz az Isten jeleket. Vagy gondoljátok a meghallgatott imáitokat. Az elmúlt héten az egyik hittanórán az imádságról beszélgettünk. És azt a kérdést is föltettem a diákoknak, hetedikesek, tegye fel a kezét, aki átélte már, hogy az Isten meghallgatta valami imádságát. És akik szoktak imádkozni, mindegyik föltette a kezét. Aztán megkérdeztem persze azt is, hogy volt-e, hogy nem teljesült az, amit kértél, akkor is föltették a kezüket, de figyeljétek! Nektek is adott az Isten jeleket. Meghallgatott imádságokban. A jelek ott vannak az életünkben. És mindenki, aki arról tesz bizonyságot, hogy megtérhetett az Istenhez, csodaként beszél erről. Igen, az Isten tesz csodákat. Két ószövetségi példát hadd hozzak még, mert az egyik dolog az, hogy az Isten tesz valami jelet, jelét adja valamilyen módon a szeretetének és a mindenhatóságának, de nem biztos, hogy az emberek értik. Van egy nagyon jó kifejezés erre, előfordul egyszer-kétszer az Ószövetségben, hogy valaki jelnek tekint valamit, amit lehet, hogy más nem. Előfordul ez Illésnél, amikor Isten ítélet történik ott a mindenféle idegen vallások papjai között, és Illés ezt jelnek vette. Vagy gondoljunk Gedeonra, aki még szinte próbára is teszi az Istent, hogy jelet adjon neki. És amit kér tőle, azt az Isten megadja, és ő ezt jelnek veszi. Túl lát azon az adott történésen, amit lát, amit átél. Az Isten jelen van. Az Isten hatalmának és jelenlétének jelei ott vannak az életedben. Ott vannak a meghallgatott imádságokban. És ott vannak a meg nem hallgatott imádságokban is, amikre talán utólag azt mondtad, milyen jó, hogy nem adta meg az Isten. Az Isten jelei ott vannak az életünkben, az újrakezdésekben, a túlélésekben. Fontosak. Fontosak ezek mind. De ne felejtsd el, hogy a jelhez jelentés tartozik. Hogy az Isten többet akar adni a jeleknél. Az Isten üdvösséget akar adni. Az Istennek az számít, hogy hol leszel az örökké valóságban. Az Isten nem földiben gondolkodik. Tegnap délután szokásomtól eltérően bekapcsoltam egy rövid időre a tévét, és egy érdekes riport volt Kínában történő dolgokról szólt ez a riport, és arról, hogy hogyan fejlődnek a különböző okos telefonok, és milyen dolgokra lesznek képesek, akár arra is néhány évtized múlva, vagy néhány év múlva, hogy egy orvos több száz kilométer távolságból is végrehajtson egy műtétet. Nem is gondolunk ilyenre. De a kérdés felvetődik, és miért? A végső kérdéseket a mai ember nem teszi föl. Hogy mi értelme van az életnek? Hogy mi végre hosszabbodhat meg? Hogy mi végre mehetünk előrébb, és miért van, miért lehetséges a fejlődés? És az Isten azt mondja, a gyülekezet növekszik a hívőkkel. A gyülekezet növekszik az üdvözlőkkel. Az üdvösség örök és boldog életet jelent. És azt, hogy az Isten ezt akarja megadni. Lehet, hogy sokszor kevesebb kell nekünk az Istentől. Lehet, hogy sokszor csak annyit várunk és kérünk az Istentől, hogy adja meg a napihoz az erőt. A testit is, meg a lelkit is egyaránt. De testvérek, az Istennek a napi áldásai azok, értsétek jól, csak jelek. Jelek, hogy ő tovább akar vezetni, és üdvözíteni akar, mert nem ott ér véget a történet, hogy sok jel és csoda történt a nép között, hanem ott, hogy az Isten növeli a gyülekezetet a hívőkkel, az üdvözülőkkel. Ezért egyetlen egy kérdést kell föltenni. Van-e üdvösségünk? Vagy Isten adja nekünk folyamatosan a jeleket, és nem történik semmi, és nem kezdünk velük semmit. Bizonyos vagy-e az örök életed felől? Sokan mondják, igen, jó ember vagyok, igen, megérdemlem, hogy majd valami jót kapjak a földi élet után. Testvérek, nem jár alanyi jogon az üdvösség. Különben nem kellene ezeknek az embereknek sem hívővé lenni, de hívőkké lettek. Mert aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ezért miközben jeleket és csodákat várunk az Istentől. Arra kér minket Isten ezen az igén keresztül, hogy gondold át, milyen jeleket és csodákat láttál és kaptál a magad életében. És gondold végig, ki tudod-e mondani, hogy bizonyos vagy az üdvösséged felől? Milyen választ adnánk erre a kérdésre? A második üzenet, az Úr növeli a gyülekezetet. Az Úr. És növeli. Ebben az egyetlen mondatban kétféle növekedés is benne rejlik. Egy mennyiségi és egy minőségi. A mennyiségi, hogy sokan lesznek hívővé. A minőségi pedig, hogy hívővé lesznek. Akik valamikor távol voltak az Istentől, azok közel kerültek ő hozzá. Mi pedig úgy élünk, hogy a mennyiség van a fókuszpontban. A számok. Az emberi teljesítmény. És sokszor így gondolkodunk a gyülekezeti dolgainkról is. A növekedést az Úr adja. Az Úr növeli a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Pál apostolnak elég vesződése, elég sok vesződése volt a korintusi gyülekezettel. Nagyon sok mindenben kellett tanítani és helyreigazítani őket. Többek között abban is, hogy elég megosztott volt a gyülekezet, hogy melyik apostolnak, vagy melyik missziót végzőnek a táborába tartoznak, mintha ma arról vitatkoznánk, hogy melyik lelkipásztorhoz tartozunk. És akkor Pál apostol úgy teszi helyre ezt a dolgot ott a korintusiaknak: én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Úr adta. És mi csak munkatársak vagyunk. Igen, van, aki öntöz, van, aki ültet, de a növekedést az Úr adja. De növekedésnek lennie kell. Mert azért gondoljuk csak el, hogy ha nemrég kikelt tavaszi vetemények, a borsó, a sárgarépa, szépen elkezdenek növekedni, és egyszer csak megállnának. Nem azért vetjük, hogy megálljanak a növekedésben, hanem mert szeretnénk majd borsót szedni, és szeretnénk majd azt a sárgarépát kihúzni a földből annak idején. De ahhoz növekednie kell. Az Isten azt akarja, hogy növekedjünk. Egyénileg is, és közösségileg is. Egyéni hitéletünkben is, és gyülekezetünkben is. Növekednetek kell. Növekednem kell. Mindnyájunknak. Növekednünk kell a hit mélységében. Növekednünk kell abban, hogy hittel látjuk a mindennapokat. Hogy hittel látjuk a kihívásainkat. Hogy a hitünk az Isten közelsége. Hatással van a mindennapi helyzeteinkre. Növekednünk kell abban, ahogy a személyiségünk formálódik az Isten kezében. Növekednünk kell az Istennek tetsző gyümölcsök termésében, a szeretetben, az örömben, a békességben és a többiben. És növekednünk kell az engedelmességben. Kedves testvérek, ez az ige felteszi nekünk azt a kérdést: látja az Isten a növekedés jeleit az életünkön? És látja az Isten a növekedés jeleit a gyülekezetünkön? Az Isten növelni akar, de ahhoz szolgálni kell. Nem azt mondja itt az ige, hogy magától nő abban az értelemben a közösség, hogy nem történik semmi, csak ülnek és várnak, hanem hogy jelek és csodák történnek. Hogy az apostolok mennek és igét hirdetnek. Így van növekedés. Szükség van a szolgálatra. Ezen a héten a Biblia órán a talentumok példázatáról beszélgettünk, és szó volt arról, hogy igen, mindenkinek van feladata a gyülekezetben. És még a korintusi levél egyik szakaszát is előhoztuk, hogy nem mindenkinek ugyanaz a feladata. Van, aki jól tud vigasztalni, aki jól tud igét magyarázni, aki jól tud segíteni, odaállni a másik ember mellé. Így lehetünk egy közösségé. Mindenki megtalálva helyét a gyülekezetben. Megtaláltuk a szolgálatunkat? Az Isten erre hívott el minket. Hogy ti, hogy mi, hogy mindnyájan oda tegyük magunkat, imádságunkat, időnket, hogy növekedjen a gyülekezet. Az Úr növekedést ad. Leszünk-e, vagyunk-e munkatársai? És végezetül, testvérek, arról szól ez az ige, hogy hova küld áldást az Isten. Hogy hol van növekedés és hol van áldás. Eddig arról beszéltem, megtérésre és üdvösségre van szükség, de mit tehetünk érte, ha a növekedést az Isten adja? Mit tehetünk érte? Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, egységben kell lennünk, a másik pedig, hogy egy akarattal kell lennünk. Egységben kell lennünk egymás között. Kedves testvérek, ma nem az egység korát éljük. Ma a széthúzás korát és időszakát éljük. Ahol sokszor nem azt keressük, ami összeköt, hanem azt, ami elválaszt. És vannak formálódó egységek. De sokszor azt kell látnunk, hogy az egységek nem valami mellett, hanem valami ellen formálódnak össze. És sokszor ez van az egyházban is. Nem tudunk egységben lenni. Nem tudunk egyfelé tartani. Nem csak ma lehet ez így. Régen is így volt. Egység van-e közöttünk? A mai ember sokszor a társas magányt éli meg, és folyamatosan látjuk a közösségeink, még az egyház válságát is. De miért imádkozik Krisztus? Elfogása előtt főpapi imájában, János evangélium 17. fejezetében. Atyám, én azt kérem, hogy egyek legyenek. Mert erről fogja az én követőimet megismerni a világ. Hogy egyek. És ma ezt látja rajtunk a világ. Ma erről beszél a gyülekezetünk élete. Tudunk-e egyek lenni? És nem véletlenül énekeltük a 133. Zsoltárt. Otthon olvassuk is el a Szentírásból. Csak oda küld az Isten áldást és életet mindenkor, ahol egység van. Mi jó és mi nagy gyönyörűség, ha a testvérek egységben vannak. Isten oda küld áldást és életet. És nézzétek, mit olvasunk itt? Mindnyájan egy akarattal voltak együtt. Egységben voltak. Ezen az egységen ezért, testvérek, dolgoznunk kell. Mindig. Azzal a lelkülettel, amit a Filippi levél elején olvasunk. Különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ismerjétek egymást. És imádkozzatok az egységért. És legyetek együtt egy akarattal, ez a másik. Nem azt jelenti, hogy egy ember akaratára igent mondani, mert akkor lesznek erősek és gyengék. Az egy akarattal együtt lenni, akkor fog egy családban is működni, meg a gyülekezet közösségében is működni. Ha az az egy akarat, amit kerestek, az az Isten akarata. Nem azt kell elvárni, hogy hozzám igazodjanak. Nem azt kell elvárnunk, hogy valakihez, hanem azt, hogy az Isten akaratához igazodjunk. Nem az a fontos, hogy mit akarok én. És nem is attól lesz egység és békesség, ha egyszerűen csak háttérbe húzódok, hogy a másiknak biztosan igaza van, hanem akkor, ha az Isten akaratát keresem. Na akkor lesz egység. És akkor lesz áldás. És akkor lesz növekedés. Állandó, folyamatos feladata egyen-egyenként mindenkinek. És közösségként nekünk, hogy az Isten akaratát kérjük és tudakoljuk, hogy ezért kitartóan imádkozzunk, mert az első gyülekezetben így tettek. Együtt voltak és imádkoztak, és kapták a Szentlélek ajándékát. Együtt voltak és imádkoztak, és csodákat éltek át, szabadulásokat, betegségekből is, meg börtönből is. Együtt voltak és imádkoztak. A növekedés és az áldás az Isten akarata. De ehhez nekünk egységre kell törekedni, és az Istentől elkészített egységre. Kedves testvérek, irigyelhetjük az első keresztény gyülekezetet. De azt gondolom, inkább példát vegyünk róluk. És tegyük fel azt a kérdést, miért ne lehetne ilyen a mi gyülekezetünk? Miért ne lehetne ilyen a mi közösségünk? Az Isten szeretetének és hatalmának sokféle jele van. Sokféle jele az életünkben, a közösségi életünkben. Legyünk ezért hálásak, de mozduljunk az Istenhez. Mozduljunk az Isten felé, térjünk meg ő hozzá, és válaszoljunk úgy arra a kérdésre, hogy üdvösségünk van-e, hogy igen, Uram, üdvösséget találtam benned. Ha pedig erre még nem tudunk őszintén válaszolni, akkor keressük az utat, akkor keressetek, akkor beszélgessünk erről. Mert az Isten növekedést akar adni. Mindenkinek egyen-egyenként és a közösségben is. Bennünket abban tesz az Isten felelőssé, hogy imádkozzunk, hogy keressük az ő akaratát, és hogy építsük az egységet. Adja Isten, hogy közöttünk is így lehessen, hogy így legyünk egyen-egyenként és közösségként is Krisztus szerint növekedővé, olyanokká, akik az Istenre mutatnak, belőle élnek, és így szolgálnak ebben a világban. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azokért a jelekért, amiket Krisztus tett itt a földön. Áldunk azokért, amiket átéltek évszázadokon és évezredeken keresztül azok, akikre rátekintettél. És köszönjük neked, Urunk, azokat a jeleket és a csodákat, amiket mi magunk is átélhettünk, amikben biztosítottál bennünket hűségedről, szeretetedről, hatalmadról. Légy ezekért áldott. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak így hordozol minket a te tenyereden, hanem mindenek előtt üdvösségre vezetsz bennünket. Mert Krisztus meghalt és feltámadott, hogy nekünk életünk legyen. Add nekünk, Urunk, ezt az életet, és add, hogy ezen az úton járva megerősödhessünk és bizonyosak lehessünk a számunkra elkészített üdvösségben. Urunk Istenünk, látjuk sokszor a csökkenés, a fogyás jeleit, de hisszük, te növelni akarod ezt a gyülekezetet is a hívőkkel, az üdvözülőkkel. Ezért kérünk téged, hadd legyünk eszközök a te kezedben. Hadd legyünk eszközök úgy, hogy hívogatunk másokat a gyülekezet közösségébe. Hogy imádkozunk azokért, akik itt jártak közöttünk, akik régen itt voltak a közösségünkben, azokért, akik elhozták gyermeküket, hogy megkereszteltessék őket, azokért, akik áldást kértek közös életükre, azokért, akik a feltámadás evangéliumát hallották, szerettük temetésekor. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy minél többen meghallják az evangélium üzenetét. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha nem vagyunk egységesek, ha széthúzás van közöttünk, ha nem tartjuk fontosnak a szerinted való egység munkálását. Kérünk, Urunk, áld meg így a mi családjainkat, az otthoni közösségeinket, hogy az egységben tudjunk növekedni. és így áld meg a mi gyülekezeti közösségünket is. Hogy kiáraszthasd áldásodat és a tőled kapott életet ránk is. Hozzád könyörgünk, Urunk, a betegekért, a kórházi kezelésben lévőkért. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, hogy légy az ő vígaszuk, erősítőjük. Különösképpen is eléd hozzuk azt a családot, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Add nekik, Urunk, békességedet és reménységedet. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a gyermekekért és a fiatalokért. Életüknek sokféle útkeresésében találd meg őket. Imádkozunk, Urunk, a munkában állókért, a sokféle feladatban forgolódókért, vagy a munkát keresőkért. Látogasd meg őket gondviselő szereteteddel. Könyörgünk, Urunk, az idősekért, akik betegségekkel küzdenek, akik a fogyó erőt látják a mindennapjaikban. Adj nekik erőt a mindennapokhoz, és add nekik, hogy rád tekintve, ha talán testi erővel nem is szolgálhatnak, de imádságuk legyen itt a közösségben és a közösségért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunk szolgálatáért. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, a világi vezetőkért. Kérünk, Urunk, sokféle széthúzás közepette, add, hogy egységet munkálhassunk ebben az országban. És könyörgünk, Urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint istentiszteletünk hálaadó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Este 6 órakor a baptista imaházban zenés áhítat lesz. Ez egy hosszabb zenés áhítat sorozat része, amellyel a reformáció 500. évfordulójára készülünk. Már 2 éve mennek sorban ezek a zenés áhítatok evangélikus református templomainkban és így a baptista imaházban is. Így ott természetesen a mi kórusaink is szolgálnak, tehát ma este 6 órakor a baptista imaházban zenés áhítat lesz. Heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, hétfőn 5 órakor a kézimunkakör összejövetelét tartjuk, kedden délután 5 órára pedig bibliaórára várjuk a testvéreket ugyancsak a gyülekezeti terembe. Jövő vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Bizonyára emlékeznek a testvérek arra, hogy a tavalyi esztendőben az egyik úrvacsorai előkészítő sorozatot itt tartottuk a katonatelepi templomban. Ennek mintájára most az úrvacsorai előkészítő alkalmai nem a kecskeméti templomban, hanem a ménteleki református templomban lesznek, csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától. Erre várjuk tehát szeretettel a testvéreket, csütörtök, péntek és szombat este 6 órától úrvacsorai előkészítő istentiszteletek lesznek ménteleken. Jövő vasárnap pedig, ahogy említettem, istentiszteletten lehetünk együtt és úrvacsorai közösségben. Jövő vasárnap is, és azt követő vasárnap is keresztelőre készülhetünk, hordozzuk imádságban a keresztelésre készülő családokat. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kis Istvánné Békési Erzsébet Katalin 73 éves, Godány Ferencné Kis Rozália 75 éves, Madaras Antalné Kelemen Piroska 92 éves, és Tonté Istvánné Nagy Katalin 66 éves korában elhunyt szeretüket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Réthei Prikkel Tibor 90 esztendős korában hunyt el, temetése kedden 1 órakor a köztemetőben lesz. Schmidt Zoltánné Bocskár Irén 69 évet élt, temetése szerdán 3 órakor a köztemetőben lesz. Dr. Kovács Andor 99 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken 3:45-kor lesz a köztemetőben. És Gyöngyösi pap Ferencné Sarkadi Ilona 83 évet élt, temetése nem most, hanem jövő pénteken, május 12-én délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékként 44 000 forint, diakóniai szolgálatra 7050 forint, szeretett hétre 27800, gyülekezeti újságra 3200, Széchenyi Városi Templomra 15000, és rászoruló családok, gyermekek javára 80000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, ahogy már hirdettük is, május 13-án szombaton, tehát ez nem a most szombat, hanem az utána lévő szombat, gyülekezeti családi napot tartunk az Emmaus házban. Erre hívjuk, várjuk szeretettel a testvéreket, családokat, időseket, fiatalokat, egyházközségünk minden tagját. Köszönjük a testvérek anyagi támogatását, és szeretettel kérjük további támogatásukat szolgálatunkhoz. Így kérjük a testvéreket, hogy éljenek lehetőség szerint az adó 2x1%-ának felajánlásával, a Magyarországi Református Egyház, illetőleg a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány javára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként a 378. dicséretünk 6. és 7. vagyis 2 utolsó versét énekeljük.